Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az első napok adatai alapján az árréstop bevezetésével az átlagos árcsökkenés mértéke elérte a 16%-ot. Végeredményben várhatóan ennél is nagyobb lesz a csökkenés, mondta Suppan Gergely, a Nemzetgazdasági Minisztérium makrogazdasági elemzésért felelős helyettes államtitkára. Hozzátette, óriási zuhant a tejtermékek ára az árréstopnak köszönhetően nagyjából felére csökkent, és egyes esetekben a 60%-ot is meghaladta a csökkenés. Jelentős csökkenés volt néhány feldolgozott hústerméknél is. A hétfőtől bevezetett profit plafonban 30 termékkör több mint 1000 terméke érintett. Az árak csökkenését 760 termék esetében figyelték meg, fogalmazott. Elmondta azt is, a hatóságok a kezdetektől szigorúan ellenőrzik az árak alakulását, az árréstop betartását a boltokban május 31-ig. Amennyiben ezek az árszintek megmaradnak, nincsen szükség további lépésekre, vélekedett Suppan Gergely. A migráció támogatása helyett a gazdaság újraindítására kellene költeni az Európai Uniós pénzeket, jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence elmondta, hogy az Európai Unió legújabb elképzelései szerint a kontinensre érkező illegális migránsnak uniós pénzből fizetnének, hogy hazautazzon 2 hétre, ott körbenézzen és megállapítsa, hogy milyenek az állapotok, aztán visszajönne és akkor leülnének vele tárgyalni a hatóságok, hogy visszamegy vagy nem. Úgy vélte, ha rossz állapotok lennének a saját országában, akkor embertelenségűt 2 hétre is visszaküldeni, ha viszont 2 hétre vissza lehet küldeni, úgy nincs veszélyben a testi épsége, akkor nincs értelme visszaengedni Európába. Az államtitkár szerint többszörös ellentmondás van a Go and See névre keresztelt programban. Láthatóan az Európai Uniónak kicsúszott az irányítás a kezéből, mintha az illegális migráns mondaná meg, hogy a 2 hetes túra után van-e kedve hazamenni, vagy nincs, fogalmazott. Elmondta azt is, hogy ez még nem egy elfogadott terv, de többkörös vitán van túl. Idén is 10 milliárd forintot fordít a kormány a Pannonia ösztöndíj programra, ez nagyságrendileg 8000 hallgató, oktató, kutató részére elegendő forrás, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika ismertette, 1 éves lett a Pannonia ösztöndíj program, amelynek elindítását korábban is tervezték, és kiegészítőnek szánták az Erasmus mellé, jelenleg pedig kiváltja azt. Innovatív ifjúsági központokat hoznak létre Gyöngyösön és Kassán, egy mintegy 800 millió forintos Európai Uniós projekt keretében, közölte a Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Nonprofit Kft. Azt írják, a Heves vármegyei Gyöngyös és a szlovákiai Kassa közösen dolgozik a fiatalok helyben tartásán és a közösségi terek fejlesztésén, a határon átnyúló pályázati programban pedig olyan fejlesztések valósulnak meg párhuzamosan, amelyek célja, hogy a két város fiataljainak modern közösségi és kulturális programokat otthont adó helyszíneket hozzanak létre. Gyöngyös város önkormányzata a kassai székhelyű Rovás civil egyesülettel közösen pályázott 2023 őszén, és nyert 2,6 millió eurót az Interreg programban. Gyöngyösen a Püspöki utca 23 szám alatt található műemléki érseki intézőház földszintjén kávézó, találkozóhely, előadásokra és oktatásra alkalmas termek, valamint közösségi munkavégzéshez kialakított helyiségek és egy digitális tartalomgyártó szoba létesül. Sport. Bokasérüléséből lábadozva a salakszezonban javítana leromló világranglistás helyezésén Marozsán Fábián, az első számú magyar teniszező. A világranglistán 59. játékos, aki a februári dohai viadal óta nem 100%-os, legutóbb 6-3-3-6-6-4-re kikapott a 38 éves Gail Monfils-tól a Miami verseny nyitókörében, de mint menedzsmentje kiemelte, fizikai állapota ellenére jó meccsen van túl. Végül az időjárásról. Délnyugat felől beborul az ég, ezt követően az északkeleti határvidéken is, ekkortól viszont a Dunántúlon nyugat felől egyre szakadozottabbá válhat a felhőtakaró. Eleinte helyenként előfordulhat eső, zápor, azonban kiterjedtebb esőzésre ezt követően számíthatunk, leginkább a Dunától keletre. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 12 és 19 fok között várható, de az északi középhegység tágabb környezetében, valamint az Észak-Alföldön helyenként néhány fokkal hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Üljünk le egy kávéra! Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai Kávéház vendége Borgula András. Az általa létrehozott és vezetett Gólem Színház az ő meghatározása szerint elsősorban színház, másodszorban zsidó, harmadsorban budapesti, ami a 7. kerületi Csányi utcában talált otthonra. Hosszú út vezetett a színház alapításig, s hogy milyen volt ez az út, az kiderül Borgula Katonadolog című előadásából. Ebből megtudhatjuk, hogy mindig színész akart lenni, nem lett, és azt is, hogy szinte egy véletlennek köszönhetően derült ki kamaszkorában, hogy ő zsidó. Érettségi után Izraelbe ment szerencsét próbálni, s mivel megszerezte az állampolgárságot is, besorozták katonának. A seregben eltöltött 3 év mély nyomot hagyott benne, s persze maga Izrael is, ahol rendezői szakon végzett a Tel Avivi Egyetemen. Mégsem ott indította el művészi karrierjét, hanem elsősorban magánéleti okokból hazajött, s igyekezett a hazai színházi életben megvetni a lábát. Nem ment ez könnyen, míg nem eszébe jutott a zsidó színház ötlete. Nem volt még ilyen, megalapította, és ennek már 20 éve. A jövő színházi évadban fogják ünnepelni a kerek évfordulót. Itt a Gólem Színházban ülünk. Te vagy ennek a Gólem Színháznak a kitalálója, vezetője, rendezője, írója, mindene, jó kis csapatoddal, és most a Katonadolog című előadás után ültünk le beszélgetni. Ez a te életedről szól. A cím azért jelenti azt, hogy neked voltak erős katonaélményeid, Izraelben voltak katonaélményeid, de mégiscsak ez egy ilyen önéletrajzi est, egy ilyen stand-up est. Jó ez a kategória?
Igen, nehéz műfaji meghatározást találni, mert azt gondolom, hogy ez nem minden pillanatában vicces. Azt mondom, hogy szórakoztató, de hogy itt nehéz dolgokról is próbálok beszélni. Valóban a katonaságon belül, vagy a magánéletemről, vagy a családról, amik nem mindig kifutnak tényleg egy-egy poénos befejezésre, de közben pont ugyanaz, hát állok egy színpad közepén egyedül és mesélek. Azt remélem azért, hogy végig szórakoztató, ez szerintem a nézők is nagyot vállalnak, amikor beülnek így egy 2 órás ilyen intim térbe arra, hogy meghallgassanak egy valakinek az életét.
Gondolod, hogy a nézőknek vállalni kell azt, hogy kibírjanak egy életet, a te életedet konkrétan? Én ezt nem így éltem meg egyáltalán.
Szerintem általában azok az előadások sikeresek ma Magyarországon, ahol nagyon sok minden történik a színpadon, itt meg igazából egy ember áll és beszél. Én szerintem egyébként nagyon sok minden történik, miközben én beszélek. Kifejezetten van is egy ilyen szakmai fogalom, angolul úgy mondják, hogy speech act, tehát hogy nagyon sok minden megváltozik az ismert valóságról velem kapcsolatban, mert én a szavaimmal ezt megváltoztatom, de nem ugrok szaltót, nincs jelmezcsere, nincs díszlet, maximum 1-2 képet mutatok, és szerintem igen, ez egyfajta vállalás, hogy én most beülök, és meghallgatom ennek az embernek az életét. Nem tudok fölállni, nem tudom elkapcsolni a csatornát, nem tudom lekapcsolni a streaming szolgáltatást, hanem ez itt így egybe.
Azért vitatkozok veled egy kicsit, mert mostanában nagyon sikeres stand-up estesek vannak.
Igen.
Gondolok itt a Grecsó Krisztiára, Turoszi Szabolcsra, Dögyös Tiborra. Tehát, hogyha valakiben megvan az az erő, a személyiségének az ereje, hogy igenis tudja, hogy jól el tudja mondani azokat a történéseket, amiket, hogyha mástól hallunk, akkor halálosan érdektelenek. Tehát, hogyha megvan ehhez a tehetség, akkor az működik.
Igen, valóban bennem is megszületett egyfajta vágy, amikor láttam ezeket a sikeres fellépőket, meg színészeket, de bennem van az a félelem, hogy én nem vagyok színész, Nem vagyok előadó művész, én általában egy sötét szobában színészekkel dolgozom, akiknek nagyjából el tudom magyarázni, hogy mit akarok, de ez egy ilyen pingpong a színészekkel. Tehát én mondok valamit, ők mutatnak valamit, akkor én megint mondok valamit, és közösen megyünk egy úton, úgyhogy össze kell leszednem a bátorságomat, hogy én itt akkor most egyedül a színpadon, kvázi segítség nélkül megcsináljam ezt.
Ez azért is furcsa, hogy ezt mondod, mert mindig színész akartál lenni, hát hiszen erről szól tulajdonképpen az estednek az első része, hogy már egész kisgyerekként is jobb híján, mert úgy érezted, hogy a családnak nincs energiája, ideje arra, hogy veled foglalkozom, kisgyerekként te már elmentél a fürdőszobába, és színészként viselkedtél.
Igen. És ezzel az a probléma, hogy azóta dolgozom is csodálatos színészekkel, és rögtön tudom, hogy úristen, esélyem nincs, hogy akár csak a, nem is tudom, a cipőjük sarkáig felérjek. De amikor megmutattam nekik ezt az estét, akkor az tényleg megnyugtatott, hogy így megölelgettek, meg megveregették a vállamat, és azt mondták, hogy na ezt meg mi nem tudnánk megcsinálni. Tehát, hogy ez nem színészkedés. Én itt mesélek az életemről teljesen őszintén. Sokszor meg szoktak hívni meghallgatásokra, vagy castingra egy-egy filmszerep miatt, ahol valamiért szeretnék, hogy akár héberül kell beszélni általában, ez az apropója, mert hogy jól beszélek héberül, és én mindig mondom, hogy én nagyon rossz színész vagyok, és mondják, hogy nem, gyere, és utána a harmadik, negyedik felvétel után leállítanak, hogy te igazad van, ez nem fog menni, és adom, én szóltam.
Ha már ezt említetted, most láttam a Brutalista című filmet, és egészen biztos vagyok benne, hogy a film elején, amikor megérkezik a mi hősünk, New Yorkban, Staten Islandra, és üdvözlik őket, te beszélsz héberül a zsidókhoz, mert úgy megértsék,
így van,
hogy mit mond az amerikai tisztviselő, aki köszönti a menekült zsidókat, akik megérkeznek éppen New Yorkban, a szabadságszobor tövébe.
Így van, sajnos nem a szabadságszobor tövében vették fel, hanem Csepelen, de valóban fölhívtak, és mondták, hogy van itt egy pár mondat, amit héberül el kéne mondanom, és akkor nagy titokban megmondták azt is, hogy kik a szereplők, meg mi a film. A forgatás előtt két nappal kiderült, hogy ez nem héber, hanem jiddis. Azt a nyelvet én nem beszélem, de akkor már mondtam, hogy csináljuk, ők átküldték jiddisül is a szöveget, és megtanultam, és valóban így van egy kvázi közös jelenetem Adrien Brody, valaki ugye most Oscar-díjat kapott erre a szerepre. Nagyon-nagyon izgalmas és érdekes volt, és meglepődtem, mert így dicsekedve elmondom, hogy behívtak minket a szetre, tehát már rajtunk volt a make-up és a jelmez, és akkor ilyenkor az van, hogy előtte mi nem próbáltunk, hanem ott állt a rendező, és akkor azt mondta, hogy na itt áll veletek szembe a 120 statiszta, de még Adrien Brodynak nem szóltunk, próbáljuk el a jelenetet, csináljátok. És egyszer megcsináltuk ott a kollégával, és azt mondta, hívjátok a Brodyt. És mondtam, hogy na de még csak megmutattuk, és azt mondta, ezt így akarom, nem csináljuk meg még egyszer. Úgyhogy nagyon nagy boldogság volt számomra, vállalok filmeket, ezt tudom mondani. Nagyon jó élmény volt, imádtam.
térjünk vissza a katona dolog előadásodhoz. A gyerekkor az mindig nagyon fontos és meghatározó, és nekem az jött le ebből az előadásból, hogy semmi, de semmi nem predesztinál téged arra, hogy itt üljünk egy színházban, amit te hoztál létre, mert a szüleid egész mással foglalkoztak.
Igen, abszolút munkás családból jövök, tehát az apukám szakmunkás volt, vasesztergályos, anyukám varrónő, és aztán mindenféle más irányba indultak, de nem volt művész a családban, a nagyszülők között sem, úgyhogy nem tudom, hogy ez minek köszönhető, vagy honnan öröklődött, de már nagyon kis koromtól fogva én mindent megnéztem a tévében. Nem csak a gyerekeknek szóló műsort, hanem mindent, ami ment a televízióban, én azt néztem, és imádtam a színészeket. És nagyon korán elhatároztam, hogy én vagy színész leszek, vagy focista. Focista, az nagyon hamar kiderült, hogy ahhoz kellene valami kis érzék, de nagyon-nagyon komoly és sok energiát tettem bele az első 20 évembe, hogy én színész legyek, tehát úgy választottam még középiskolát is, hogy tudtam, hogy a Madách gimnáziumnak van a Thália stúdiója, ami nagyon híres, és akkor én a Madách gimibe felvételiztem, de nem a gimnázium miatt, hanem a Thália stúdió. Miatt.
És ugye felvételiztél a színművészeti főiskolára, ahova rögtön nem vettek fel.
Katasztrofális volt, igen, erről is beszélek az estén, ugye, hogy nem vettem komolyan a felvételit. Én akkor a gimnázium 4 éve alatt csupa főszerepet játszottam a Thália stúdióban, de hát ez egy amatőr diák színjátszó. De biztos voltam benne, hogy én szuper ügyes vagyok, és tényleg félváról vettem a felvételit, és így az első rostán kiszórtak. És az is el kell, hogy fogadjuk, hogy valóban szerintem nem az én utam lett volna a színészet. Tehát lehet, hogy látták, hogy nekem nem megy ez olyan jól. Úgyhogy nagyon csalódott voltam, hogy akkor most az én életem hogyan mehet tovább. Úgyhogy teljesen tanácstalanul álltam ott a sikertelen felvételi után.
Egy nagyon fontos momentum, és azt most én ugrottam át, de menjünk oda-vissza, hogy 1989-ben vagyunk, és egészen véletlenül megtudod, hogy édesanyád vonalán zsidó származású vagy, ott a család egy része a holokauszt áldozata is lett.
Így van. Így.
Tehát ez egy ilyen fordulópont valószínűleg a te fejlődésedben, vagy száfodnak, ha nem így van, hogy mennyire volt fordulópont, vagy sem.
Nagyon érdekes, mert ez kiderült valóban, egy ilyen kvázi véletlen incidens során a semmiből fölbukkantak 89-ben izraeli rokonok, és akkor ki kellett mondani, hogy miért vannak nekünk rokonaink Izraelben, de mivel előtte nem volt erről szó, ezért én nem nőttem fel egyfajta holokauszt identitásra. Tehát az én zsidóságom az egészen addig a pontig nem létezett, 14, igazából lassan 15 éves koromig, 89-ben, ami talán szerencsés az én esetemben, és segített abban, hogy ott legyek, ahol most vagyok, és az én zsidó identitásom végül is Izraelben született meg. Tehát, hogy egészen attól a pillanattól kezdve, hogy kiderült, hogy zsidó vagyok, az Izraelbe költözésemig, alig kezdtem ezzel valamit ilyen, ahogy az előadásban is mondom, ilyen viccelődés szinten ez az iskolába ment, de nem jártam se zsidó közösségbe, otthon sem beszéltek erről sokat, tehát a gimnázium éveim alatt sem formálódott az én személyiségem, nem lett része az a fajta áldozat tudat, ami nagyon sok zsidóban létezik, amiatt, ami történt itt a zsidó közösséggel a II. Világháború alatt. Úgyhogy ebből a szempontból talán szerencsés, hogy én félig felnőtt tinédzserként szembesültem ezzel, és valóban, hogy az én zsidó identitásom az pedig Izraelben valami egész más irányt vett. Tehát, hogy ott másról szól az, hogy te zsidó vagy, nem arról, hogy te a holokauszt túlélőknek vagy a gyereke vagy az unokája.
Ez azt jelenti, hogy vallásos is lettél?
Nem, az elkerült a mai napig, de hogy pontosan tudom, hogy ez mit jelent vallásosnak lenni, tehát hogyha szükség van egy zsinagógában arra, hogy imádkozzak, mert kell a személyem, vagy hogyha meg kell tanítani Adrien Brody-t imádkozni egy filmben, akkor ezt meg tudom csinálni, és meg is tettem, hál' Istennek, de nem tartom be mind a 613 törvényt vagy előírást, valamit igen, tehát nem eszem disznóhúst, koplalok Jom Kipurkor, de nem tartom a sábeszt. Tehát, hogy van egy ilyen saját zsidó utam, amit járok, és egyelőre elégedett vagyok ezzel, a vallás engem sohasem húzott be.
Izrael egy nagyon fontos fejezet a életednek, de ahogy nekem kiderült az előadásból, ez is egy véletlen volt, te nem határoztad el,
abszolút,
hogy élsz a te megtalált, mm-hmm, vagy felfedezett zsidóságodat.
Valóban Izrael is egy ilyen véletlenből jött. Annyira azt mondták, hogy ott csodálatosak a lányok, és én nagyon sikeres leszek, hogy azt gondoltam, hogy jó, akkor próbáljuk ezt meg. Van időm, befejeztem a középiskolát, tovább tanulásom egyelőre szünetel, és egyébként tényleg igaz, tehát, hogy Izraelbe kiérkezésemkor, nem a sikerem, mert az nem annyira volt, de hogy annyira csodálatosak az emberek, legalábbis akkor úgy tűnt, hogy külsőre is annyira sokfélék, hát életemben először találkoztam marokkói, jemeni, etióp zsidókkal, szerintem azért 94-ben nagyon kevesen találkoztak Magyarországon fekete bőrű, afrofrizurás lányokkal, akik egyébként, mit tudom én, ugyanazt a nyelvet beszélik, mint te. Tehát én elájultam Izraeltől, fantasztikusnak gondoltam akkor is, és egyébként ma is annak tartom Izraelt.
Megérkeztél Izraelbe, és akkor úgy gondoltad, hogy megtanulsz héberül, hiszen meg kell tanulni héberül, le is érettségiztél, és gondoltad, hogy na, most akkor itt aztán te színész leszel.
Így van, de közbeszólt a katonaság, tehát, hogy megjött a behívóm, ezt mindenki megkapja, a fiúk lányoknak kötelező bevonulni, és nem igazán lehet megúszni. Tehát, hogy így azt kellett eldönteni, hogy én ezt bevállalom-e, és valóban bevonulok, vagy elhagyom Izraelt avval a ténnyel, hogy nem fogok tudni visszamenni, mert katonaszökevénynek fogok számítani. De bevonultam, és az a 3 év végül, amit a katonaságban töltöttem, az teljesen megváltoztatott, egész más értékek alapján élem az életemet szerintem, mint az előtt, és egy ilyen kis primadonnából, ami voltam, egy nagyon komolyan a csapatban és a közösségben hívő ember lettem. Ezt egészen konkrétan tudom mondani, hogy az katonaság alatt történt.
Érdekes az a történet, hogy elmeséled, hogy Magyarországon hogyan bekeltett ki a katonaságot. Igen. Nagyon sokan megpróbálták, hadkötelezettség Magyarországon megszűnt 94-95-ben.
Igen, igen.
Te alatta nagyon a végén voltál, és akkor ott valahogy alkalmatlannak nyilvánítottak. Akarsz erről beszélni?
Volt egy régi balesetem, van egy ilyen csúnya sebb hely a karomon, de azon kívül, hogy csúnya, semmi gond nincs vele, de hát ott eljátszottam, hogy béna a jobb karom, nem mozog, és a két vizsgáló pedig így vagy elhitte, vagy azt gondolta, hogy na, egyel kevesebb, nem érdekes, így rám legyintettek, és mondták, hogy de ugye nem hazudik. Én mondtam, hogy nem, csak nincsenek róla papírjaim, és mondták, jó, legyen alkalmatlan, menjen haza, úgyhogy hazamentem.
Na most ahhoz képest, te nagyon beleálltál ebbe a katonaságba, Izraelbe, sőt, ahogy mondod, igen, hogy egészen megváltoztatta a személyiségedet.
Az az igazság, hogy én azt tanultam meg ott, ebből a kis kelet-európai létből kikerülve, hogy de én is meg tudok csinálni dolgokat. És hiába vagyok, nem tudom, akkor talán 60 kiló voltam, és ugyanígy 174 centi, se nem magas, se nem erős, se nem izmos, de képes vagyok arra, hogy ha kell, akkor hosszú kilométereket fussak, hogy jó döntéseket hozzak nyomás alatt, hogy tudok irányítani embereket. Ez olyan felismerés volt, ami teljesen megváltoztatta a személyiségemet, mert arra jöttem rá, hogy nem csak, hogy nem kell mindent nekem egyedül csinálnom, hanem hogy közösen sokkal többre megyünk, és nincs is értelme bizonyos dolgokba egyedül belekezdeni, hanem közösen együtt, és akkor már nem csak a végeredmény, de maga a folyamat is fantasztikus és élvezetes lesz. Úgyhogy tényleg arra ébresztett rá a katonaság, hogy nagyon sokszor ez fejben dől el, és nem érdekes, hogy a körülmények ellened vannak. Ha te hiszel magadban, akkor a fél utat már megtetted.
Sok katona élményedet elmeséled, és az egyik legjobb, legalábbis nekem az egyik legjobban tetsző és a példázatszerű, ez a kötélre mászás.
Igen.
Ez nagyon fontos.
Igen, valóban, ugye ezt mondom is az előadásban, hogy ez egy mérföldkő az életemben, ahol elmesélem, hogy én a gimnáziumi évek alatt sosem másztam kötélre tornaórán, mert mindig iszonyú béna voltam, meg gyenge, és mindig inkább kértem az egyest, hogy ne égesse magamot a többiek meg a csajok előtt, és mikor föl kellett mászni a kiképzés alatt erre az 5 méteres kötélre, akkor azt mondta a kiképző lány, akinek próbáltam mondani, hogy de nekem már suliba sem ment, hogy ez itt nem az iskola. Most vagy megcsinálod, vagy lehet, hogy az életedbe fog ez kerülni, hogy te megpróbálsz ez alól kibújni. Én megmutatom neked, hogy hogy kell. Nézd, így, ha én meg tudom csinálni, én sokkal gyengébb vagyok, mint te, akkor te is meg tudod csinálni. És itt nem csak én hiszek abban, hogy te erre képes vagy, hanem az egész szakasz, aki téged körbevesz, mi mind tudjuk. Nem hiszük, mi mind tudjuk, hogy te ezt meg tudod csinálni. Te vagy az egyetlen, aki ezt nem tudja. Na most próbáld meg. És ezután, a hegyi beszéd után úgy fölmásztam 5 méterre, megmutatták, hogy hogyan kell, tehát nem az volt, hogy akkor hirtelen, nem tudom, világosság támadt a fejemben, hogy kell kötélre mászni, de az, hogy elhittem magamról, és valóban meg is tudtam csinálni, az új irányt adott az életemnek, meg a önmagamhoz való viszonynak.
Ez tud azért jó, mert ha az ember hallgatja, akkor annak is erőt ad.
Így van. Hallgatja. Én, hogyha fiatalokkal beszélek, középiskolásokkal szoktak jönni, akkor ezt a történetet mindig elmesélem nekik, mert ők most abban a korban vannak, amikor nekem is olyan sokat mondták, hogy Andriskám, neked nagyon kevés dolog megy az életben, talán nem kéne erőltetni se ezt, se azt, se amazt, és tudom mondani, hogy de igen.
Ebben a Katona dolog című előadásodban azért nagyon sok katona történetet osztasz meg, tehát ez a fő fókusza az előadásnak, pedig az egész az életedről szól. Gondolkoztam, mikor így néztem, hogy lehettek volna mások az arányok, és oké, ezekről is beszélsz, de úgy mindennek adsz egy egyforma hangsúlyt. De nem így tette. Tehát miért volt neked fontos az, hogy a katona történeteket emeljed ki?
A dramaturgommal, Németh Virággal közösen sokat gondolkoztunk ezen, és azt kérdezte, hogy miről akarsz mesélni. És én igazából a katonaságról akartam mesélni. Tehát valóban ezt akartam, hogy a középpontban legyen, de nem lehet elmondani csak magát az eseményt. A Sixtusi kápolna sem ér semmit, ha az embert vagy csak a jó Istent látjuk. Ahhoz kell mind a kettő. Tehát, hogy értelme legyen annak, hogy miért olyan nagy dolog számomra az, hogy föl tudtam mászni egy 5 méteres kötélre, és miért vett más irányt az életem, ahhoz el kell mondani, hogy mi történt a újpesti lakótelepen, és el kell mondani, hogy mi történt a gimnáziumban, de nem lehet csak címszavakban, mert azt gondoltam, hát így is ez egy hosszú este, tényleg 2 óra. Tehát nem fér minden bele, úgyhogy erre akartam fókuszálni, és a műsorban el is mondom, hogy lesz egy kvázi második rész, ahol meg majd a színházról mesélek, a 20 év zsidó színházról. 25. december 30-án vagy 31-én az lesz a mi szilveszteri műsorunk.
vissza a katonatörténetekhez, tehát igen, nekem ez hiányzott, de örülök, megnyugtattál ott a műsor végén, de mindenkiben fölmerül az, hogy hát de mennyire izgalmas már ez az utóbbi 20 év is, hát így. Nem úgy van, hogy most itt megállunk Izraelnél, meg a katonatörténeteknél, amelyek sajnos most nagyon aktuálisnak tűnnek ahhoz képest, hogy Izrael milyen háborút vívt, és ugye te magad szinte szégyenkezve megidézted azt a felé sokszor elhangzott kérdést, hogy ahol te élesben nagyon sokszor részt vettél mindenféle manőverekben, hogy öltél-e embert.
Igen, hát ez mindig felmerül, ha társaságban vagyok akkor is, és nem is akarom kikerülni ezt a kérdést. Nagyon szerencsém van, hogy én ugye nem gyalogos katona voltam, akik szemtől szembe találják magukat egyszer csak az ellenséggel, és akkor ott kell megoldaniuk azokat a szituációkat, amikbe ők kerülnek, és ilyenkor ezt mondom a műsorban is, hogy mondjuk olyan, ha nem gondolkozik az ember, tehát egy jó kiképzés után olyan automatizmus van benned, hogy te kell, hogy legyél a gyorsabb és az ügyesebb, hogyha életben akarsz maradni. A tüzérségnek megvan az az előnye, hogy 20-25 kilométerrel elélősz, ott vannak a célpontjaid, nem látod, hogy milyen pusztítást, rombolást okozol, nem látod a holtesteket. Én felderítő tiszt voltam, tehát hogy azért én elég sok mindent láttam, meg elég sok mindent megmutattak nekünk felvételről, hogy azért legyen fogalmunk arról, hogy milyen pusztítást végzünk, hogy ne csak úgy a semmibe adjuk a parancsokat, de azok más idők voltak, és mi nagyon-nagyon más körülmények között harcoltunk, és 100%-osan meg kellett bizonyosodni arról, hogy mi a Hezbollah terroristáit lőjük, ahol nincsenek civilek a környéken, és hogyha voltak, akkor nem lőttünk vissza, még akkor is, hogyha az életünk forgott veszélyben. Ez megváltozott ez a doktrina az elmúlt 20 évben, de megtörtént már akkor is, és biztos vagyok benne, hogy megtörtént az elmúlt kicsit több mint egy évben is, hogy a civil lakosságot pajzsnak használják nagyon sokszor. Akkor épp a Hezbollah tette ezt, de mi akkor nem lőttünk vissza, mondom, ez ma már nincs így.
Pontosan mettől meddig voltál katona?
97-től 2000-ig.
Utána leszereltél.
Így van.
És elvégezted a színművészeti egyetemet Tel Avivban, méghozzá rendezői szakon.
Igen,
akkor
igen.
Akkor már nem akartál színész lenni.
Nem, ez egy csodálatos időszak volt. Tel Avivi Egyetem az fantasztikus. Egy nagy pálmafákkal övezett zöld területet képzeljen el mindenki, akkor 20+ ezer fiatal együtt van. Egyik épületben a színház és filmművészet, a másik épületben a zeneakadémia, a harmadikban az orvosok, a történészek, de mindenki együtt egy ilyen nagy kampuszon, egészen más, mint itt mondjuk besétálni az Eltére és egy ilyen poroszos iskolában lenni. Süt a nap, jó idő van, az emberek mosolyognak. Volt úgy, hogy a világítás tanárunk azt mondta, hogy most kimegyünk és megnézzük, hogy a pálmafa leveleken keresztül hogyan szűrődik át a fénygyertek. Hát ez csodálatos.
Elvégezted az egyetemet, és aztán nem maradtál ott, hanem hazajöttél.
Így van.
Ez pont mikor történt, és miért?
2003-ban fejeztem be az egyetemet, és igazából rögtön az egyetem befejezése után visszajöttem Magyarországra, mert akkor egy párkapcsolatban éltem egy magyar lánnyal, aki nagyon elveszettnek érezte magát Izraelben, se az, amit ő tanult, se a nem tudom, származása nem igazán klappolt Izraelrel, tehát nem volt zsidó, nem tudta, hogy mihez kezdjen, nem beszélte a nyelvet, és akkor ő felvetette, hogy mi lenne, ha megpróbálnánk az életünket, a közös életünket mégis inkább Magyarországon elkezdeni, és akkor én mondtam, hogy persze, én bárhol leszek híres színházrendező, és azt gondoltam, hogy egy rövid időre végül is Magyarországra is visszatérhetek, hát ez ugye 2003-ban volt, tehát hogy lassan 22 éve.
És nem is gondold azt, hogy visszamegy Izraelben?
Ez egy nagyon nehéz és talán fájdalmas kérdés, és nekem azért van itt egy életem.
Mert ott azért közben állampolgár.
Így van, így van. Én állampolgár vagyok, kettős, két útlevelem van, mind a kettőt magamnál tartom, és mind a kettővel utazom, és van kint családom és barátaim, de közben Magyarországon is van most már családom és barátaim, és egyáltalán nem egyszerű az élet Izraelben, ezt én tudom, nagyon nehéz. És nem csak az utóbbi 2 évben, hanem az előtt is. Egyáltalán nem biztos, hogy én a színház környékén tudnék dolgozni. Nagyon-nagyon-nagyon szeretnék valami olyan életet kialakítani azért, aminek szervesebb része Izrael, és amiben benne van az, hogy huzamosabb időt lehet kint tölteni, akár oktatni, akár rendezni, de hát még nagyon az elején vagyok annak, hogy ez talán-talán sikerüljön egy pár éven belül, de valószínűleg visszaköltözni azt már úgy nehezen képzelem el, de azt is nehezen képzeltem el, hogy én újra Magyarországon fogok élni.
Ki él még kint Izraelben a családodból?
Egy bizonyos pontján anyukám és a húgom is kint éltek, de aztán anyukám is visszaköltözött Magyarországra, és pár évvel ezelőtt a testvérem is, de neki van 2 nagylánya, ők kint élnek, és az előadásomban említem a nagypapámnak a legfiatalabb öccsét, aki már meghalt, de az ő családja, akik izraeliek már ott születtek, a Weiss család, gyakorlatilag az én másod-harmadunok a testvéreim, ők még mindig kint élnek, és így egy picit azért még tartjuk a kapcsolatot online, ez most már nem is olyan nehéz.
meggyökeresztél újra Magyarországon, sőt, ahogy visszajöttél, nyilván gondolkoztál, hogy mit kéne csinálni a színházi tudásoddal, és szinte rögtön arra jutottál, hogy hozol létre egy színház?
Nem, egyáltalán nem. Az összes létező budapesti színházhoz beadtam az önéletrajzomat. Talán 2-3-ból jeleztek vissza. Az egyik a Madách Színház volt, a Kerényi, aki mondta, hogy de hát mit kezdjek magával? Hát mondtam, hogy nem tudom, én rendezni szeretnék. Akkor volt egy ilyen, hogy Budai Business School, és ott volt egy színpad.
Igen. International Business
International School, Business IBS. School. Így van, és az IBS színpadnak akkor a Vámos Miklós volt a vezetője, és ő találkozott velem, ő is meghallgatott, de ő se nagyon tudott velem mit kezdeni, nem ajánlott lehetőséget, és aztán végül volt akkor egy Éjféli Színház nevű társulat, aminek a Grillus Dorka anyukája. Kővári Kati ajánlott föl egy lehetőséget, és azt mondta, hogy ő éppen vidékre készül, és akkor az én szokásos önbizalmam, azt mondtam, hogy hát vidékre, na nem, kimerül a vidékre, én egy-két évben belül Budapesten szeretnék karriert befutni, és ő emlékszik is erre mind a mai napig, hál' Istennek. Nem mentem vele, úgyhogy kellékesként kezdtem el dolgozni a Katona József Színházban, meg a Bárka Színházban, és egy bizonyos ponton úgy éreztem, hogy feltaláltam a spanyol viaszt, mert így fürdés közben azt mondtam, hogy várjál, csináljunk zsidó színházat. És utána néztem, nem volt, és megalapítottam.
Oké, csinálsz színházat. Uh-huh. Miért kell ennek zsidó színháznak lenni, hiszen te magad mondod, éppen az előadásban is mondod, hogy nem az a lényeg, hogy zsidó vagy nem zsidó, hanem hogy színház.
Színház van, jó meg rossz, ez a két fő kategória van. De én tudtam, hogy én egy bizonyos történetet tudok elmesélni, egy közösségnek a története, aminek nagyon szerves része vagyok, és ez a zsidó közösségnek a története, és hogyha valóban egy autentikus halászlét akarsz enni, akkor legjobb esetben elmész Szegedre, gondolom én is, tudod, hogy melyik csárdába kell betérni.
Vagy Bajára.
Vagy Bajára, így van, meg ne sértsünk senkit. Hogyha izgalmas zsidó süteményt akarsz enni, akkor bejössz ide a 7. kerületbe, és több helyen is találni fogsz ilyen finom süteményt. Tehát, hogy én ismerem azokat a történeteket, amiket megtanultam, egyrészt a zsidó hagyomány és kultúra, másrészt azt az izraeli színházművészetet, amit meg kellett tanulnom az egyetemen, és azt gondoltam, hogy ez lehet az én specialitásom. Ez ugyanúgy működik, mint minden másik színház. Ugyanúgy játsszuk el, ugyanúgy a történetek jó esetben egyszerre lokálisak és globálisak, ez ilyen jól hangzik, tehát, hogy egy kis közösségről szólnak, de közben a egész világhoz szólnak, hát nem csak a veronaiak élvezik Rómeó és Júliát, hanem valószínűleg mindenki. És nem csak a dánok élvezik Hamletet, hanem valószínűleg mindenki, ha jól van megcsinálva, és ha én csinálok egy előadást, amiben egyébként zsidók vannak, és ezzel a zsidósággal problémájuk lesz, vagy konfliktusok, akkor azt nem csak a zsidók fogják élvezni, hanem mindenki, mert mindenkihez próbálunk szólni. De a történetek azok mégis szervesen a zsidó hagyomány részei.
Tehát ezért hoztad létre először nem is a színházat, hanem egy egyesületet.
Gólem Színház Egyesület, ez volt a neve, most már közhasznúak vagyunk egy jó ideje, a Gólem Színház Közhasznú Egyesület, de én már a kezdetektől fogva ezt színháznak gondoltam, tehát, hogy eleinte amatőrökkel dolgoztunk, majd nagyon hamar átváltottam én arra, hogy próbáljuk meg profikkal, és csináljunk egy profi színházat, nem egy amatőr színházat.
Most ugye itt a Csányi utcában vagyunk, de nem mindig itt volt a színház.
Nem, 14 éven keresztül mindenhol voltunk. Az utolsó állomás az a Jurányi produkciós ház volt, akik nélkül egészen biztos nem tartanánk most itt. Tehát a Fügének a csapata és a vezetőjük nagyon sokban felelősek azért, hogy létezik ma Magyarországon zsidó színház. Köszönettel tartozunk nekik ezért. Tehát nagyon sokáig ott voltunk a Jurányiban, és ott játszottuk az előadásainkat, és amúgy még mindenhol, ahol hagyták Budapesten, termeket béreltünk, de egy bizonyos ponton nagyon-nagyon erősen elkezdtem dolgozni azon, hogy legyen egy saját helyünk, és 2019-ben a 7. kerület polgármestere úgy döntött, hogy végül is ez nem egy rossz ötlet. Vattamány Zsoltnak hívták őt, és azt mondta, a választások előtt voltunk egy-két hónappal, hogy kezdjük el a folyamatot, és talán a választásokig ezt a közgyűlés elé lehet vinni, ameddig tudja ő, hogy még polgármester után nem lehet tudni, hogy mi lesz, hiszen választások lesznek, és meg is történt, és aztán az a nagy változás történt, hogy Niedermüller Péter lett a polgármester, aki ugyanilyen nagy lelkesedéssel vetette bele magát a közös munkába, csak hát a Covid jött, tehát hogy azért ez nagyon nehéz volt, de végül is azt kell, hogy mondjam, hogy mind a kettőjük komolyan vett részt a létrehozásban, és hát mióta mi itt működünk, azóta pedig a működtetésben is, jelenleg az önkormányzati támogatás nélkül nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz helyzetben lennénk, hiszen minket nem támogat se a hitközség, hát az állam pedig egy ilyen nagyon minimális szinten, ez ugye pályázat függő, és Magyarországon a pályáztatási rendszer azért mondjuk, hogy hagy kifogásolni valót maga után.
Ti alapvetően független színház vagytok?
Régen úgy mondták volna, hogy mi a hatos kategória vagyunk, de ezek már megszűntek, ezek a kategóriák, mi független színház vagyunk. Nincs állandó fenntartónk. Van kerületi támogatásunk, ez a hely, ahol jártunk, ez kerületi tulajdon, de közszolgáltatási szerződésünk van, így mi ingyen itt lehetünk benne. Föl kellett egy olyan állapotba hozni, amit látsz, tehát hogy azért itt nem volt állam, nem volt folyóvíz, nem volt csatornarendszer, ezt meg kellett csinálni, és a létezésünk nagyon nagy százalékát, talán 60-70%-át teszi ki a jegybevétel, a többit kell összeszedni támogatóktól.
És szoktatok igyekezni összeszedni, tehát mindig érzem azt, hogy egy-egy jegy megvétel az ember akár több pénzt is adjon, segítsen benneteket, van mindenféle alap, amihez lehet hozzájárulni, mert nagyon szükségetek van a támogatásra.
Igen, és én azt gondolom, hogy megtanultam ezt. Mi a kezdetektől fogva így működünk, sosem volt meg az a fajta luxusunk, hogy az állam egyébként fedezze a működésünket, mint 20 évvel ezelőtt egy-két független színháznak, úgyhogy én nem szégyellek kérni, azt gondolom, hogy talán egész ízlésesen tudom ezt tenni, vagy ezt remélem, és azt hiszem, hogy mi cserében nagyon sokat adunk vissza. Nem csak színházat, hanem nagyon sok más programot is, akár az Ezer Gólem klub támogatóinak, akik el tudnak jönni egy-egy olvasópróbára, vagy zárt körű nyilvános próbára, tehát vannak olyan eseményeink, amit csak ők tudnak látogatni, és kismillió dolog van a kávézó működtetése, amiből mind-mind mi várunk bevételt.
Van ifjúsági társulatotok is?
Na, ez egy nagyon fontos része a csapatnak. Jelenleg az ifjúsági társulat, ők ilyen 17 és 27 közötti fiatalok, akik még valószínűleg gondolkoznak azon, hogy színészek lesznek, és fantasztikus csapat, egészen kiváló vezetővel, Németh Virágnak a neve már felmerült, ő nem csak a dramaturgom, hanem az ifjúsági társulatnak a vezetője. Ha katonai nyelven mondanám, azt mondanám, hogy ők a kommandó. Tehát, hogy ők egyenként lettek kiválogatva, nagyon komoly felvételi van, és nagyon-nagyon komoly munkát végeznek, minden évben van is bemutatójuk, és jelenleg szinte legalább 3 előadásuk fut a Gólem Színházban, és a 4. bemutatóra készülnek éppen most.
Összesen hány bemutatótok van most repertoáron?
Hát jelenleg körülbelül 12 előadásunk fut, ezen kívül a színházban van még két befogadott előadás, vannak olyan programjaink, amik nem színházi programok, de gasztronómiai események, amik itt történnek nálunk.
Maradjunk itt, igen. Van egy előadás is, ami a zsidó gasztronómiához kapcsolódik, nagyon megindító történet.
Így van a szakácskönyv a túlélésért, ami egy könyvből, egy ilyen életinterjúból készült, és valóban ott is végig ételeket szolgálunk fel, és a közönség eldöntheti, hogy megeszi vagy sem. Egy nagy asztal körül játszódik, mindenki körülüli az asztalt, és ott középen van egy tér, amiben játszanak a színésznők.
Láttam ezt az előadást. Visszahozzátok azt a lágerbeli élményt, ahogy az asszonyok megidézik az ételeket. Igen. Vájúba öntitek a levest.
Igen. Hát 10 éve játsszuk ezt az előadást. Nagyon jól működik. Aminek a kulcsa egyrészt a jó alapanyag, másrészt az, hogy 3 olyan csodálatos színésznő van benne, hogy tényleg csak szuperlatívuszokban lehet róluk beszélni. A Nagy Maria Nemzeti Színházból, a Radnai Csilla a Víg Színházból, és a Háj Anna, aki pedig szabadúszó. Tényleg fantasztikusak.
Általában te rendezed az előadásokat.
Így van.
Sőt, díszletet is tervezel.
Azt azért ritkábban, de szoktam.
Sőt, írod is az előadást.
Azt még ritkábban, de valóban szoktam azt is egyszer-egyszer.
Például ezt az előadást, amiről beszéltünk.
A szakácskönyv a túlélését, igen, azt ketten írtuk a Virággal valóban. Igen, annak társszerzője vagyok. Én nem tudok jól írni, nagyon szeretek dramaturggal dolgozni, és abba viszont sokat tudok szerintem segíteni, hogy egy szöveg jól fog majd működni a színpadon.
A legutóbbi bemutatótok, beszéljünk most erről. Jó. Gallo Olga története. Fulajtár Andrea előadásában, akiről tudni kell, hogy ő az unokája Gallo Olgának, aki holokauszt túlélő, és írt egy naplót a lágerben, és azon küzdött egész életében, hogy ez a napló megjelenjen.
Igen, nagyjából egy évvel ezelőtt írt rám a Messengeren az Andrea, akivel már egyszer-kétszer találkoztam előtte is, hogy a nagymamájának van ez a naplója, hosszú-hosszú története van annak, hogy hogyan és miért, de hogy ki fogja adni végül is a magvető ezt egy év múlva. Vajon hogy tudnánk ezt eljutatni több emberhez? Már a nagymama emléke miatt is, aki nagyon-nagyon bensőséges és jó kapcsolatot ápolt az unokájával, Andreával. És akkor azt mondtam nagyon boldogan, hogy hát úgy, hogy csinálunk belőle egy előadást, te játszod el Gallo Olgát, csinálunk ebből egy monodrámát. És
ennek az a címe, hogy?
A 10 hónap Babilon ügy. Ugyanis a könyv, a napló az a 10 hónap Babilon címet viseli, de mivel mi nem a naplót dolgoztuk csak fel, hanem a hagyatékban megtalálható több ezer oldalas levelezést is átnéztük, Solt Robi csodálatos dramaturgiai munkájával, ezért mi egyrészt végigvesszük nagyjából, hogy mi történt Gallo Olgával, nem is a deportálásától, hanem Auschwitz felszabadításától, ahol ő még nem lett szabad, hanem elkezdték visszafele hajtani több ezer másik magyar zsidó nő együtt, és ezzel párhuzamosan elmeséljük azt a történetét is, hogy miért nem adja ki a magvető a 60-as évek végén, a 70-es évek végén, és hogy hogyan húzódik el ez a kiadás egy magánkiadássá, mert egyszerűen az is annyira fontos és érdekes és izgalmas történet, és annyira lefesti azt a társadalmat, amiben éltek akkor az emberek, hogy azt gondoltuk, hogy mind a kettőről párhuzamosan kell beszélnünk, és egyelőre nagyon jók a visszajelzések, úgyhogy azt hiszem jól csináltuk.
Igen, Fulajtár Andrea teljes lelkével benne, igen, van, dühével, szerintem a nagymama, igen, helyetti dühével is, hogy a fene egye meg, hogy az 50-es, 60-as, 70-es évek, nem tudom, Gallo Olga pontosan mikor halt, emlékszem.
2004-ben.
De ő ezzel a 60-as, igen, években küzdött,
igen,
hogy próbálja az eredeti láger naplót megjelentetni, mert ő írónak készült, de már nem tudott írni. Viszont a naplót azt ott írta, igen, meg a lágerben. Igen. Ez nem egy visszaemlékezés volt, hanem maga az élet, amit ő ott megjelenik.
Igen, ezért is nagyon különleges. Tényleg az anyag is különleges, Gallo Olga is fantasztikus, különleges karakter, és Fulajtár Andrea pedig mindenki tudja, hogy ő egy csodálatos színésznő, és nekem kifejezetten nagyon nagy szerencsém volt, hogy szerintem itt olyan oldalait is meg tudja mutatni, amit a Katona József Színházban nem annyira.
Mi ennek az évadnak még a programja?
A Gólem Ifjúsági Társulat és Tanoda, az a GIT. Így hívjuk őket. Ők bemutatják áprilisban a Könyörtelenül című előadásukat, ami egy túszdráma, ami egy megtörtént magyarországi túszejtésről szól, és aztán elmegyünk nyári szünetre, és már most nagyon készülünk a következő, a 20. évadra, ahol kismillió dolog fog történni.
És te fogod tovább vinni a Katona Dolog című történetet. Mi lesz annak a második stand-up előadásodnak a címe?
Hát még nem találtuk ki, igen, hogy mi legyen a színházi dolog, de valóban a Gólem Színház, a Zsidó Színház 20 évéről fog szólni, mert fantasztikus szórakoztató történeteink vannak arról, amit átéltünk az elmúlt 20 évben.
A mai kávéház vendége Borgula András, a Gólem Színház alapítója és vezetője volt. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is megköszönöm figyelmüket, Farkas Évát hallották.